Juventus a 103.9 Sláger FM, benne pedig az Innovátor című magazin, fél hét múlt nem sokkal. Én Fehér Marian vagyok, és vendégeim továbbra is Táncsics Judit, pszichológus, és Horvátné Pintér Orsolya, szociálpedagógus. És egy a gyerekeket és a szülőket, illetve a gyerekek és a szülők közti kommunikációt fejlesztő társas játékról, az élethez, vagy az életbe bevethető játékról beszélgetünk, ez pedig a Plukido. Azt már megbeszéltük, hogy itt azért leginkább a szülőnek van feladata. Tehát neki kell tudatosnak lennie, illetve neki kell bizonyos helyzetekben észrevennie azt, hogyha beveti a játékot, vagy a játéknak a körülményeit, akkor meg tud állítani bizonyos hisztibe torkoló folyamatokat, vagy olyan folyamatokat, amik egyébként számára nem szimpatikus viselkedést váltanának ki a gyerekéből, de hogy erre nagyon kell figyelni. Szóval, hogy mondtuk már, hogy az önismeret felé is egész nyugodtan el lehet menni ennek a játéknak a segítségével. És én most azt kérem, hogy egy picit a tapasztalatokról beszélgessünk, mert hogy gondolom, hogy erről is kaptatok visszajelzést, és ugye mivel itt szükség van a szülőnek a kreativitására és az ő gondolatmenetére, én azt gondolom, hogy aki elakad, az nyilván kér segítséget, vagy akinek valamiért nagyon jól működik, az pedig megosztja. Szóval, hogy hogyan és milyen visszajelzéseket kaptok?
Igen, szükség van a kreativitására a szülőnek, és gyakran nekünk is szükséges konzultálni velük. Tehát emiatt, mivel ez egy nagyon újszerű módszertan, mármint a családban való bevetését illetőleg, tehát azért pedagógiában használnak hasonló módszert, de a családban még nem találkoztunk ilyennel, legalábbis amennyire mi angol nyelvterületen vagy angol nyelven kutattunk piacot. Tehát nagyon újszerű ez a dolog. Nekünk kell segíteni ebben a szülőket. Jelenleg több mint 700 család használja főként Magyarországon a játékot, és nagyon sok visszajelzést kapunk akár e-mailben, akár telefonos konzultációk során, vagy a Facebook oldalunkon, ahol azért elég komoly közösségi élet folyik, és megosztják a tapasztalatukat, illetve a blogunkban is rendszeresen írunk arról, hogy mik a hozzánk beérkező tapasztalatok, és ezeket hogyan tudjuk összefoglalni.
És mi a legtöbb visszajelzés?
Leginkább az szokott előfordulni, hogy a szülő maga sem gondolta, hogy milyen hatása van a gyerkőcre. Tehát, hogy nagyon félnek a szülők belevágni. Tehát gyakran van az, hogy konzultálnak előttünk, vagy előtt a játék kezdete előtt velünk, mielőtt kibontják, és ezt mi is ráírjuk a játék dobozára, hogy érdemes a játék elkezdése előtt, és mielőtt a gyereknek odaadom, és megmutatom, hogy jaj, de szép, és rögtön érdekli persze, de azért tájékozódni arról, hogy ez a játék hogyan működik, hogy ez nem egy hagyományos társas játék, és célszerű nem kibontogatva végignézni az összes figurát, hanem a gyerek kíváncsiság is hajazva, azért ezt folyamatosan kell adagolni neki az információt, és nem baj, ha tudja a szülő, hogy valójában ez micsoda. Ehhez kap segítséget a weboldalunkon, velünk tud konzultálni, de ennek ellenére gyakran van, hogy nehezen vágnak bele, mert hogy a szülő azt gondolja, hogy nem lesz hatással a gyerekre. És akkor a gyerek az, aki megtanítja neki, hogy valójában ez a játékos kommunikáció nagyon eredményes. És mindig arra bátorítjuk őket, hogy vágjanak bele, akkor is, hogyha az első kör nem úgy fog sikerülni, ahogy arra számít. Persze aztán többnyire ez a helyzet sem áll elő, mert elég rácsodálkozva arra, hogy a gyermek ennek tényleg nagyon szívesen nekiáll és játsza, ezért utána bele tudnak a szülők is vonódni, és kreatívan tudnak kezelni egy-egy helyzetet.
És akkor, hogyha egy terület megoldódott, vagy egy játék lejátszódott, teszem azt, ezt mondtátok talán még a tegnapi műsorban, hogy ilyenkor szokott lenni ez a kérdés, hogy hogyan tovább?
Igen, ugye két lehetőség van, vagy egy másik viselkedést veszünk elő, ami a hétköznapokban a legnagyobb problémát jelenti számunkra, vagy pedig még ugyanazt a viselkedést próbáljuk tovább pozitívan megerősíteni, ha úgy érezzük, hogy ez tetszik a gyereknek, vagy még erre szükség van, ekkor pedig új kalandokat tudunk bevetni. Tehát mivel rengeteg figura található a játék dobozában, ezért számtalan történetet tudunk kreálni köré, illetve a weboldalunkon is nagyon sok ilyen történetet írunk.
És mint szakemberek mit mondtok, hogy mennyi ideig, ha egyáltalán van ilyen, hogy időben lehet megfogalmazni, vagy mi kell ahhoz, hogy egy viselkedésforma beépüljön, és már mondjuk ne legyen szükség a játék támogatására hozzá? Tehát mikor lehet váltani?
Ez nagyon függ attól, hogy ez milyen viselkedés. Tehát például a testvérek közötti cívakodás, ez egy ilyen nagyon, nagyon makacs probléma szokott lenni egy családban. Tehát nagyon nehéz kezelni, kinek adjak igazat, adjak-e igazat, mit csináljak. És itt azt láttuk például, ez az a viselkedés, tehát ez az a probléma helyzet, aminél egy gyönyörű mintázat alakult ki, hogy a gyerekek egyszerűen ráéreznek arra a játék segítségével, hogy milyen az, amikor jót teszek a másikkal. Mm. És utána maga a viselkedés önjutalmazó jellege erősödik, és nem annyira a manocskák kedvéért tesznek jót egymással, hanem csak azért, mert nekik ez így jó. És ez az a helyzet, ahol azt látjuk, hogy a beépülés igenis megtanítja erre a gyerekeket, de azt, hogy meddig kell egy viselkedésen játszani, vagy viselkedést játszani, vagy pozitívan megerősíteni, függ attól, hogy ez most egy reggeli indulás, ez most egy hiszti, ahonnan ki kell zökkenteni a gyereket, szinte az mindig előfordul, tehát erre vissza is lehet térni. Vagy legyen az egy esti készülődés, vagy az elalvás, ami egy nagyon nehéz eset. Itt mindig szoktuk konzultációval segíteni például ezt a problémakört, hogy kizárjuk azokat a tényezőket, amik a gyereket zavarhatják, és utána vegyük elő a játék nyelvet. Tehát, hogy vannak olyan helyzetek, ahol indokolt is egy konzultáció mondjuk a játékkészítőjével, vagy velünk, mint szakemberekkel.
A legnehezebb helyzetnek az esti lefekvést gondoljátok? Vagy ez a
legnehezebb helyzet az, ami éppen a szülőt a legjobban frusztrálja, mert nem tudja megoldani.
Tehát ez viszont mondjuk egyén függ.
Így van, tehát arra, hogyha én is válaszolhatok erre a kérdésre, hogy mennyi ideig kell játszani, illetve én úgy is értelmezem, hogy a te kérdésed arra vonatkozott, hogy mennyire válik belsővé ez a motiváció a gyermek számára, és mennyire külső irányítás, vagy
szokik
külső
hozzá, vagy lesz, igen. Tehát ez a beépülés.
Lehet, hogy egy játékot mennyi, vagy egy problémán mennyi ideig dolgozunk, ez természetesen teljesen szubjektív. Gyerekfüggő, problémafüggő, szülő és kommunikáció függő, tehát hogy ezt így nem lehet megmondani, egyéni lesz. Viszont az nagyon jól kirajzolódik tényleg a visszajelzésekből, hogy a gyermekek onnantól kezdve, hogy elkezdik használni a szülők ezt a játéknyelvet és a pozitív megerősítést, nagyon-nagyon szívesen vonódnak be ebbe a történetbe, akár olyan módon is, hogy igenis saját maguk szabnak feladatokat maguknak. Tehát pontosan azért, mert hogy a sikerélmény egy fantasztikus motiváció, a gyermekek ráéreznek erre a sikerre, ráéreznek arra, hogy milyen jó érzés azzal figyelmet szerezni a szülőtől, amit jól csinálnak, ami pozitív, és nem azzal figyelmet kapni, ami nem megy. Tehát, hogy nem azt hallják megállás nélkül, hogy ezt se csináld, az nem jó, stb., hanem azt hallják, hogy ez milyen jól érzés volt látni, hogy te segítettél a tesódnak, vagy milyen jó volt, amikor kijöttél a konyhába, és segítettél megteríteni, és hogy ezt mi észrevesszük, akkor a gyerekek maguktól vállalnak feladatokat. Tehát az én kisfiam például...
Hiszen egyébként ők meg akarnak felelni.
Így alapvetően. Van, és
megjátszani szeretnének.
Ez egy belső motivációból fakad, abból, hogy ő jó akar lenni, és jónak akarja magát érezni, és ez mindenkinek alapélménye, hogy szeretné pozitívan érezni magát, és hogy például az én kisfiam, aki nem nagyon szerette, hogy kívülről kapja ezeket a feladatokat, onnantól kezdve, hogy ezt a játékot bevezettük, magától kérte, hogy a manu most arra figyeljen, hogy hogy öltözik mondjuk, amit például kifejezetten nem szeretett egyébként, mint tevékenység, és mégis a manuja kedvéért ő bevállalta ezt, mert annyira szerette volna, hogy pontosan abban, amiben ő neki addig kudarc élménye volt, mert nem ment nehezen, mert nem szerette, nem akarta, abban neki most sikerélménye van. Pusztán azért, mert volt egy játékos elem, ami számára megközelíthetővé tette ezt a problémát. Tehát, hogy ilyen szinten is nagyon jól működik arra is, hogy igenis ez a motiváció belsővé váljon.
És ami mindegyik... Mert kérdezted, hogy melyik a leggyakoribb probléma helyzet, vagy mire használják a legtöbbet a játékot. Ez nagyon széles spektrumon mozog, viszont azt minden szülő elmondja a visszajelzésekből, szinte mindig ezt kihalljuk, hogy hiába beszélek neki. Tehát, hogy ez minden helyzetben probléma, legyen az egy hiszti, legyen az egy indulás, legyen az egy verekedés a tesók között, ez mindig elhangzik, hogy hiába mondom, nem figyel rám. Na most mi ezzel próbáltunk valamit kezdeni, hogy akkor próbáld úgy mondani, és erre való a játék, hogy az őt érdekelje, és gyereknyelven szólj hozzá, mert különben egyik fülén be, a másikon ki.
Uh-huh. Na és például hogy lehet így hozzászólni egy ilyen szituációban, akár amikor csetepaté van a két gyerek között?
Igen, akkor fel, amikor csetepaté van, akkor ők azt már tudják, ez célszerű előtte bevezetni, ugye a manók azért jöttek hozzánk, hogy segítsenek nektek megegyezni. Tehát ilyenkor, amikor csetepaté van, akkor felhívom a figyelmét a játékra, felhívom a figyelmüket a manókra, hogy éppen hogy állnak, mit csinálnak, ők most hogy érzik magukat, tehát elkezdek a manókról beszélgetni, nem pedig arról, hogy ők most nyilván a veszélyhelyzetet csillapítva, de azon túl próbálom figyelmen kívül hagyni a büntetés kényszeremet, és inkább a játékot megszólítva. Egy szülő azért ismeri annyira a gyerekét, hogy tudja, hogy melyik figurával, melyik a játék melyik elemével tudja felkelteni az érdeklődését, és hogyha ebben következetesen benne vannak a gyerekek, akkor kizökkenthetőek ebből a helyzetből. Nagyon jól, tehát még a várton felül teljesít a testvérek közötti együttműködésben a játék.
Na most ez az, ami még eszembe jutott, bocsánat, hogy én nekem úgy tűnik, hogy a játékkal ugye aktuálisan helyzeteket lehet megoldani, illetve, ahogy te is mondtad, kizökkenteni, tehát még mielőtt elszakadna a cérna, azelőtt gyorsan bevetni ezt az egészet. Közben azonban ott van bennem az is, hogyha egy gyerek hisztérikus, vagy hisztériával reagálna valamire, annak van valami belső lelki oka is. Tehát egy kicsit most azt érzem, hogy ez egy felületi kezelés, ezzel egyébként nyilván nem elbagatelizálva ennek a jelentőségét. Na de hogy azokat a belső frusztrációkat, amik hisztériában tudnak utat törni maguknak, azokat emellett, vagy ezzel együtt, vagy ezen kívül kell-e kezelni, vagy ahogy igen, halad előre az idő, majd ez segít, ez a játék, és amúgy meg a, nem tudom, a éppen aktuális helyzet, óvoda, iskola, akármi.
Igen, igen, ugye említetted a hisztit, tehát hogy minden szülő próbálna megnyugtatni a gyerekét, de hogy gyakran mi sem vagyunk abban a lelki állapotban, hogy meg tudjuk nyugtatni. Tehát, hogy a játék nem csak a gyereknek segít kizökkenni a szituációból, hanem nekünk szülőknek is, hogy próbáljuk meg, ha már azt a sztorit ismeri a gyerek, és felhozom neki, akkor arra odafigyel. Nyilván a szülőnek ügyesnek kellene, hogy tényleg olyan elemét emelje ki a játéknak, ami bevethető, és ez segít higgadtan kezelni a helyzetet, és utána nyilván valóan egy tudatos szülő igyekszik a helyzet megoldása mellett azért a mélyére is menni, de hogy gyakran van az, hogy egy hisztiző gyerekhez nem tudunk közel férkőzni, mert igen, annyira ellenáll nekünk, tehát hogy a kaput így meg tudjuk találni hozzá, és utána már megoldhatja egy tudatos szülő azt a helyzetet, hogy a gyerek tényleg valóban megnyugodjon. Nem csak a játék kedvéért, hanem oldva mondjuk a benne lévő feszültségeket is. Közösen a szülővel. Ez nagyon fontos, hogy együtt a szülővel.
Illetve hát nem mindegy, hogy milyen életkorú gyermekről és a hisztiről beszélünk. Tehát nyilván van az az életkor, 2 és 3 éves kor között, amikor a gyermekek borzasztóan szeretnének önállósodni. Ez egy nagy frusztráció a gyermek számára, hogy már szeretne mindent egyedül, de még nem képes mindent egyedül, és ez is nagyon sokszor hisztihez vezet, pontosan ez az a frusztráció, amit ő nem fog tudni szavakban megfogalmazni, mert ő csak egy érzést érez, és ezt ki kell adni. Tehát nyilván amellett, hogy a játék segítőt kizökkenteni, szüksége van arra, hogy utána kapjon lehetőséget, hogy kipróbálhassa magát, meg megpróbálhassa a saját képességeit lehetőség szerint érvényre juttatni, vagy a saját akaratát, de hogy nem mindegy, hogy ugye hány éves gyerekről beszélünk, akivel ezt utána ki lehet beszélni, vagy aki egy pillanatban élve, az egyik pillanatban még mélységesen elkeseredve harcol azért, hogy ne a sárga cipőt, hanem a pirosat, miközben a következő pillanatban, ugye már ha ebből kizökkent, eszébe sem fog jutni, és éppen hallgatva, hogy a kismanóval milyen kaland történt az erdőben, el is feledkezik arról, hogy ez a cipő valaha fontos volt. Ha egy ellenállás vagy egy probléma más dologból adódik, mondjuk egy 5-6-7 éves gyereknél, egy óvodai konfliktusból, vagy egy iskolai teljesítménykényszerből, vagy egy egyéb más problémából származó feszültséget próbálunk megoldani a játékkal, vagy próbáljuk vissza terelni a gyereket egy olyan irányba, ami jónak tűnik, akkor nyilván egészen más háttérmunkát igényel. Tehát, hogy más feladata van a játéknak egy 2 éves vagy egy 3 éves esetében, és más egy 5-6-7-8, esetleg 10 éves gyerek esetében, mert hogy arra is azért nagyon sok példát látunk, hogy megveszik a szülők a kisebbik testvér kedvéért mondjuk a játékot, mert ő éppen dackorszakban van, és ezen nehezen birkóznak, és azt veszik észre, hogy a 7-10-12 éves gyerek is előszeretettel választ manót, és szeretne bekapcsolódni a játék folyamba, mert hogy ez egy annyira erős dolog ez a játék. Úgyhogy hogy igen, differenciálni kell, és az biztos, hogy mindenképpen szükséges a gyerek lelkével foglalkozni. Egy felelős szülő számára ez nem is kérdés, és hogy a játék nem ezt váltja ki, tehát ez nem egy helyettesítő eszköz, hanem ez egy lehetőség, amit adott probléma helyzetben be lehet vetni azért, hogy könnyebben
azon a szituáción, igen.
Emellett szeretnék még említeni a hiszti mellett egy másik helyzetet, ugye ez a közösségbeszoktatás. Tehát, hogy azt egy kisgyerek és egy szülő is nagyon nehezen éli meg, és mi el is kezdtünk erről írni, hogy hogyan lehet így használni a játékot. Tehát amikor nem egy ilyen nagyon prompt probléma helyzetet kell megoldani, hogy el kell indulni, és ezt valahogy játékosan érjük el a gyereknél, hanem amikor az érzelmeiről kell beszéltetni. Ugye egy tudatos szülő igyekszik ilyenkor nem úgy ott hagyni egy gyereket, hogy üvölt az oviban, vagy ugye attól ő is rosszul érzi magát, a gyereknek sem jó, hanem este erről mondjuk tudnak beszélgetni, és ehhez is remek lehetőséget nyújtanak a figurák, amiket meg lehet személyesíteni az adott probléma mentén és érzelmek mentén.
Beszéltünk arról, hogy ugye itt a pozitív megerősítés a lényeg, és én kérdeztem tőletek azt, hogyha valami negatív történik, akkor van-e visszalépés, és mondtátok, hogy nem támogatjátok. Tehát olyan helyzetben, amikor valamiféle már mondjuk partalanná vált a történet, és nem lehet megállítani adott esetben, vagy tényleg folyamatosan ilyen negatív spirálban van, akkor a játékot helyezzük figyelmen kívül, és ezt nyilván a szülő egyébként oldja meg úgy, ahogy szokta. De akkor eszembe jutott az a felvetés, hogy mi van akkor, hogyha egyébként a negatív történetet figyelmen kívül hagyjuk. Tehát, hogy akár a hisztit. Tehát, ha ezt meg tudja valaki
igen,
csinálni.
Szerintem ez egy ilyen nevelési attitűd függő dolog. Tehát, aha, hogy van, aki simán él ezzel a módszerrel, hogy így kezel egy hisztit. Hát szakemberként erről ugye...
Mert hogyha nem kap táptalajt a dolog, akkor ugye igen, előbb-utóbb
igen, kifúj. Igen. Hát, vagy nem. Uh-huh. Tehát, hogy itt ilyenkor nem adunk arra lehetőséget, hogy kiderüljön, hogy mi van a hiszti mögött.
Értem.
De simán előfordul, hogy hatékony tud lenni ezzel egy szülő, és a gyereknek is ez a jó. Tehát, hogy ez nagyon szülő és főként gyerek függő, hogy egy ilyen helyzetben hogyan tudunk hatékonyak lenni. Van, mikor az a megoldás, sőt, egyes fórumok még javasolják is ezt a helyzetkezelést. Nem hiszünk ebben alapvetően, hogy ez a, uh-huh, az egészséges lelkület irányába haladna így
ez
akkor a gyermek.
Arra hasonlít, amit most vázoltál helyzetet, ez a hagyjuk figyelmen kívül, mint amikor a gyermek sír, mondjuk csecsemőkorában, és akkor hagyjuk ott, és majd abba hagyja. Tehát, hogy igen, abba fogja hagyni, valószínűleg a hisztit is abba fogja hagyni, viszont azt tanulja vele, hogy nem fontosak az ő érzelmei, és hogy a szülő nincs mellette támogató jelleggel. Tehát, hogy persze nyilván van ez a szituáció, amikor így
értem.
Belehergeljük a gyereket azzal, ha túlzott figyelemmel fordulunk a hisztie felé, de ezt a szülőnek kell mérlegelni, hogy mik a helyes arányok. Ez szintén visszakanyarodik oda, hogy folyamatos, megszakítás nélküli egymásra figyelés, és a gyerek adott reakciójára reagálunk mi is, és nem pedig sablomból, tehát hogy nem hagyjuk magunkat, hogy zsigerileg elragadjanak az indulatok, és akkor mi is úgy reagálunk, hanem megpróbálni ezt egy kicsit talán helyzetre szabottabban és tudatosabban kezelni.
Most már csak egy kérdésre van idő, és azt gondoltam, hogy ez aktuális lehet, ugye mivel nektek ennek a játéknak a kifejlesztése, ez abszolút saját élettapasztalatból, illetve a saját gondolatok és adott esetben konfliktusok mentén jött. Nem tudom, hogy most hány évesek a gyerekek nálatok, de létezik, hogy ez folyamatos fejlesztés alatt van, ez a játék, a Plukidó és ennek minden formája, mert hogy minden életkorban, ugye erről beszéltünk, sajátos viselkedésformák, illetve újabb és újabb nehézségek, vagy megoldandó élethelyzetek jönnek elő.
Igen, tehát jelenleg most mi, bár a játékaink vannak a piacon, de emellett még tervezünk további eszközöket is, és egyelőre, mivel a gyermekeink még a kisgyermekkorosztályba tartoznak, tehát ez a 2-től 7 éves korig tervezük a játékokat, és a mi gyermekeink is ebbe a korosztályba tartoznak, ezért ebben az életkorban tudunk hiteles eszközöket szolgáltatni, legyen ez most ez a táblajáték, vagy egy utazást könnyítő alkalmazás, ami szintén egy nagyon komoly fejlesztés és folyamatban van. Viszont azt is szoktuk mondani, amikor tőlünk kérdezik, hogy nincs-e kamasz gyerekeknek valami eszközötök, hogy nincs még, de lesz, amikor nekünk kamasz gyerekeink lesznek, és már nagyon a határán vagyunk a 7 éves fiammal, úgyhogy én már tervezem előre a jövőt, hogy nagyjából mi lesz az az eszköz, amit majd egy nagyobb korosztálynak is tényleg nagy számban be lehet vonni, lehet velük játszani. Már most is vannak nagyobb felhasználóink, ugye vannak nagyobb, például figyelemzavaros gyerekek, autista gyerekek is, ahol már ilyen terápiás eszközként működik a játék. De igyekszünk majd egy nagyobb, idősebb korosztálynak is eszközöket tervezni, de ehhez nekünk szükségünk van a saját élményre, azt gondolom.
Na jó, én akkor azt mondom, hogy erre majd visszatérünk akkor. Köszönjük. Most minden esetre nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok az Innovátorban ezen a hétvégén, és köszönöm szépen ezt a rengeteg információt, amit kaptunk tőletek.
Mi is köszönjük.
A vendégeim voltak Táncsics Judit pszichológus és Horvátné Pintér Orsolya szociálpedagógus itt az Innovátor című magazinban, a Juventus a 103.9 Sláger FM-en. Én Fehér Marian vagyok, és arra biztatom önöket, hogy maradjanak a továbbiakban is, hiszen héttől kezdődik a Sláger magazin. A jó beszélgetések mellett a legnagyobb slágereket hozom önöknek változatosan.